Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének az Árpád Ház program keretében végzett kutatásaira támaszkodva megújították Engel Pál Magyarország középkori település történetéről 20 évvel ezelőtt CD-romon kiadott adatbázisát. A térképről Horváth Rihárddal, az intézet tudományos munkatársával beszélgettem. Mi volt az előzménye ennek a bizonyos térképnek?
Az előzménye néhány Engel Pál professzor egy munkája gyűjtése, aki azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Kárpát-medencei történeti Magyarország, középkori Magyarországról beszélünk, teljes település hálózatát és annak birtokos struktúráját feltárja. Ez az egész gyűjtő munka a 70-es évek végén, 80-as évek elején indult el, és később alakult ki a professzorban az a szándék, hogy ezt láthatóvá tegye, tehát egy térképre vigye el. Rá, hát persze természetesen, amely szemmel nézve őskori módszer, az irodájában a földön térdelve hatalmas pauszpapírokon színezte ki, és abból rakta össze a középkori Magyarország térképét. Ez volt a kiinduló, ez az alapja, ez az adatgyűjtés, és ez a kéziratos, vagy hát kéziratban lévő térkép. 2001-ben, professzor halálának évében került sor az első digitális elkészítésére ennek az adatbázisnak, ami egy DVD-lemezen napvilágot is látott, csak hát eltelt ugye, most már bő 20 esztendő, és egész egyszerűen a technika túlhaladt. Annyit változtak a számítógépek és a különböző futtató programok, hogy egészen egyszerűen nem lehetett ma már ezt az adatbázist használni. Több kollégám például csak azért tart régi 8-10 éves számítógépeket otthonában vagy az irodában, hogy ezt a CD-t tudja használni. Tehát szükséges volt ennek egy kicsit, hogy is mondjam, egy szépészeti felvarrására.
A technika is túlhaladt, vagy információ is többlet, bővült-e ez a térkép azóta?
Nem, az információ anyaga nem, ez egy elképesztő méretű gyűjtés, ilyen méretű gyűjtés azóta senki sem készített. Úgy érdemes elképzelni, hogy ez voltaképpen nem is egy térkép, hanem egy térkép alapon három időmetszetben, 1380 körül, tehát az Anjou-kor végén, 1437-ben, tehát luxemburgi Zsigmond királyunk és császárunk halálának évében, és 1498, tehát nagyjából 1500 körül, nem sokkal Mohácsi csata előtt a Jagellókor derekán, egy-egy időmetszetben lehet megtekinteni Magyarország település és birtokos hálózatát. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencében egykor volt, hát bőségesen több mint 20 ezer település, mindegyikének a birtokosa, a tulajdonosi háttere és a birtok története is megfigyelhető, tehát nem csak az 1498-as állapot, hanem azt is kideríthetjük belőle, hogy az adott települést az Árpád-kortól fogva, akik birtokolták, és milyen ideig tartott ez a birtoklás, tehát egy elképesztő bőséges adatbázisról kell gondolni.
Ugye a három részre szakadt Magyarország, illetve a török dúlás előtti időkben vagyunk. Nagyon sok település elnéptelenedett, főleg Közép-Magyarországon a török dúlás idejében. Van, amit újra telepítettek, van, ami máshová került. Hogyan lehet ezeket megtalálni?
Hát sok szerencsével és rendkívül apró kutató munkával. Egyrészt nagyon sok régészeti információ, közvetett régészeti információ is benne van, hiszen például az Alföldön nagyon sok helyen ismerünk templomhelyeket, temetőhelyeket. Persze ezek önmagukban nem árulják el, hogy hívták azt a települést, ez már a történész feladata. Részben a források alapos határjárások, források alapos elemzésével, részben későbbkori térképek, tehát nem csak arra kell gondolni, hogy ebben kizárólag középkori oklevelek adatai vannak benne, ezek későbbkori adatokat is vissza lehet ügyesen szerkeszteni, adott esetben 16. századi, tehát immáron törökkori, vagy a török hódoltság korából származó adójegyzékeket, határjárásokat, birtokpereket, és ebből egyesével elemről elemre lehet ezt, ahogy a professzor hívta, ezt a hatalmas puzzle-t kirakni. Igen, és említette volt, hogy a három része szakadt ország előtt, tehát itt még a teljes Magyarországról beszélünk, tehát e tekintetben ez az adatbázis ugye részben a mai határon túli magyar kutatók érdeklődésére, a mai utódállamok kutatóinak érdeklődésére, és a természetesen más idegen kutatók érdeklődésére is számot tarthat.
Több korai település nevet tudhatunk onnan, hogy utazók leírták, már pedig az utazók ugye bizonyos földrajzi helyekhez határozták meg ezeket a településeket, de a földrajz is változott. Például a Duna sem pontosan úgy folyik, vagy ott folyik, mint korábban, a Tiszáról nem is beszélve, amit ugye szabályoztak. Még ez is nehezíthette a munkát.
Igen, nehezítette is, és igyekezett Engel professzor régi térképek alapján a visszabályozás előtti vízrezi állapotokat. Amennyire természetesen ezt rekonstruálni lehetséges, hiszen 100%-ig természetesen nem. De igen, nagyon sok település például ma egy-egy folyónak a másik oldalán van, mint ahol egykoron feküdt, pontosan a folyószabályozások eredményeképpen, vagy egy holtág levágása, elzáródása, vagy elzárása eredményeképpen. De ez csak a vízrajz. Szerencsére valóban a vízrajz az egy mobilisabb dolog. Azért a más földrajzi egység, a hegyek azért nem mentek arrébb, és bizony a földrajzi nevek rendkívül konzervatívak. Nagyon sok, főleg azoknakon a területeken, ahol a török kevésbé érintette az ország, tehát mondjuk a földvidéki vagy a dunántúli területeken, Árpád anzsúkori oklevelekben származó hegy, vagy egyéb ilyen mikroföldrajzi nevek mai napig ugyanazok. Tehát ezekben sok esetben nagyon bele lehet tapasztalni, természetesen minden esetben ellenőrizni kell.
Ugyanakkor nagyon sokszor teljesen eltérő írásmódokat használtak ugyanarra a földrajzi névre, ugye hallomás alapján írták le őket, volt, aki félreértette, volt, aki nem egészen úgy írta, latinosan, németesen, ez megint csak egy bogozandó dolog.
Igen, pontosan. Hát sőt, először is egy településen több nyelvű jobbágy lakosság is lakhatott, és eltérő néven is hívhatták a települést. Ez az egyik része. Valóban, hát az oklevelek ugye nem helyben keletkeztek, hanem valamilyen kancelláriában, a Budai udvarban, vagy valamelyik püspöki udvarban, Káptalanban. Tehát ott a helybeli írnok, ugye hát bemondásra kellett leírni ezeket a település neveket, és hát igen, valóban, ha egy német anyanyelvű, másképpen mondta ugyanazt, mint egy szláv anyanyelvű, vagy éppen az írnok volt német anyanyelvű és a magyar anyanyelvűt másképp hallotta. Igen, kétségtelen tény, hogy ez egy rizikofaktor, de az esetek többségében azért nem csak egyetlen említése. Van ilyen település is kétségtelen tény, nem azt szeretném állítani, de az esetek többségében azért jóval több, 2, 4, 6, akár több tucatnyi említés is előfordul egy-egy településsel, és akkor itt azért már az egymással való ellenőrizhetőség lényegesen könnyebbé válik.
A digitalizáció lehetőséget ad egy többsíkú értelmezésre is, ugye ön is említette, hogy itt a települések története is például elolvasható. Hogyan kell ezt a térképet elképzelnünk? Ugye egy rádióban vagyunk, nyilván kicsit nehéz elmesélni, de azért próbáljuk meg, hogy néz ki ez a térkép.
Igen, hát ez a Kárpát-medencei térkép, apró kis pöttyökként rajta vannak a települések, de hát a települések, mint ahogy ma is, nem pöttyökből áll, tehát egyéb település nem csak az, ahol effektíve a házak, utcák elhelyezkednek, hanem tartozik hozzá, ma úgy hívjuk, hogy közigazgatási határ, egy külső terület, ameddig az adott település joghatósága, vagy hát mondja, ha éppen birtokos volt, az adott birtokosnak a birtokjoga elért. Ez azt jelenti, hogy ezeket úgy kell képzelni, mint hát talán jobb szólni, mint pacnikat, különböző formátlan pacnikat, mint amőbákat, és ezekből az amőbákból áll össze a nagy Kárpát-medencei királyi Magyarország. Tehát ezeket a településeket és ezeket a pacnikat látjuk magunk előtt, különböző színekkel, attól függ, hogy milyen színe van, milyen birtokos a királyi birtok, egyházi birtok, nagy birtok, bárói birtok, magánföldesúri birtok, városi birtok, tehát ezt is megmutatja a térkép is. Talán a legfontosabb az, amit a települések történetéről említette, az a legfontosabb, amit nem látunk. Ugyanis emögött a térkép mögött van egy hatalmas adatbázis, ami minden egyes települést azonosít, pontosan az előbb említett problémákat is kiküszöbölve, tehát a névalakokat is normalizálja, tehát összehozza a különböző névalakokat, egységesíti, hogy melyik településre vonatkoznak, tehát a későbbi kutatónak ezt a feladatot már nem is kell elvégezni, hanem ezt már készen megkapja. És valóban a 14. századtól egészen hát nagyjából a mohácsi csata koráig, ez ugye akárhogy is nézzük, ez bő 2 évszázad, ennek a 2 évszázadnak a birtok története is egy adatbázisban megtekinthető. Tehát egy-két gomnyomással pillanatok alatt kideríthető, mondjuk az adott település, ha valaki a falujának a történetét kíváncsi, megtudhatja, hogy ki volt a birtokosa Anzsúkorban, a Zsigmondkorban, Mátyás és Jagellókorban, hány birtokosa volt, ezek milyen időmetszetben követték egymást, ezekre milyen forrás vonatkozik, milyen névalakjai voltak a településnek. Tehát egy elképesztően gazdag hely és társadalom történeti adattár van mögötte.
Adott esetben a fontosabb épületek is, most nyilván nem a parasztházak, hiszen ezek ugye nem rekonstruálhatók, de azért egy templom, egy kastély, egy vár, azok azért megvannak.
Igen, az egyházi épületek rajta vannak, lokalizálva, a várok, jelentősebb kastélyok, ezek mind-mind megtalálhatók. Természetesen itt is a birtokosokkal és a történeti adatokkal. Tehát tulajdonképpen műemlékeseknek, régészeknek, helytörténészeknek, kirándulóknak, akik adott esetben a mai határokon kívül már kevésbé rendelkeznek helyismerettel, és kíváncsiak, hogy hol találnak mondjuk középkori váraknak a nyomait vagy kastélyoknak, arra is kiválóan alkalmas.
Hol lehet elérni ezt a térképet?
Történettudományi Intézet honlapján keresztül egy ingyenesen szabadon letölthető kis programot kell futtatni a számítógép, és onnantól kezdve bárki számára, ahol van élő internet kapcsolat, ingyenesen és korlátlanul hozzáférhető. Rendkívül egyszerű a kezelő program, tehát nagyon könnyen lehet benne böngészni, tehát mindenféle különösebb számítástechnikai és történetismeretek sem kellenek hozzá. Tehát a laikusok számára is egy jó pofa dolog visszakeresni mondjuk a faluja, a családjának a múltját, és bármi, amire kíváncsi.
Szigma, a holnap világa.
Március 12-ig lehet pályázni a Magyar Tudományos Akadémia Bújai ösztöndíjára. Az anyagi támogatással a fiatal, már doktori fokozattal rendelkező kutatókat ösztönzik kiemelkedő teljesítményre. Az ösztöndíjat idén is várhatóan 160-an kapják meg, mondta Tulassai Tivadar akadémikus, a Bújai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának elnöke. A riporter Varga Mónika.
A Bújai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére már 1966-ban létrehozták. amelyhez az a felismerés vezetett, hogy a pályakezdő fiatalok tudományos karrierjét, életpályáját jól lehessen támogatni, és a fiatalok számára egy kutatási ívet lehessen felmutatni. Ez a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj az elsősorban azt az életkorú kutatót célozta meg, akinek már van tudományos múltja, és PhD fokozattal rendelkezik, néhány évet a PhD fokozat után aktívan dolgozott, és tulajdonképpen egy hidat képez a későbbi kutatói pálya felé, amelyben megfogalmazta a kiíró és a Tudományos Akadémia azt a célt, hogy aki Bolyai Kutatási Ösztöndíjat kap, az lehetőleg készüljön fel a nagydoktori fokozatnak az elérésére is. A minőséget díjazza, teljesítményközpontú, és arra serkenti a fiatal kutatót, hogy egy adott kutatási témára fókuszáljon. Bolyai Ösztöndíja az egy anyagi támogatás, amely a meglévő kutatói állás mellett valósítja meg azt az elvet, hogy a legkiemelkedőbbek és a többletmunkát végzők azok állami költségvetésből kapják meg ezt a finanszírozást. Azon kívül ez egy országos ösztöndíj, de nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem a magyar anyanyelvű, tehát a határon túlról érkező magyar anyanyelvű kutatók, vagy magyar nyelven beadott pályázatokat is értékeli és díjazza is. Számos erdélyi kutató nyert el Bolyai Ösztöndíjat.
Mennyi időre szól az ösztöndíj? Ez határozott időre szól?
Határozott időre szól, 1-2-3 évre lehet pályázni. Általában 3 évre szokták megpályázni a kutatók ezt az ösztöndíjat. És mód van arra, hogy aki már letöltötte a 3 évet, az ismételten még egyszer megpályázhatja.
Milyen tudományterületekről lehet pályázni? Ez meg van szabva?
Minden tudományterületről, tehát bölcsészet és társadalomtudományok területéről, matematika és természettudományok és az élettudományok területéről.
Hogyan lehet pályázni? Mit kell, hogy benyújtson a jelentkező?
Most jelent meg pár nappal ezelőtt az ezévi kiírás. Be kell mutassa az eddigi tudományos teljesítményét és a tudományos karrierjét a pályázó, és hát természetesen azt a kutatási tervet kell még leírni, amely egy területre fókuszálva a Bolyai Ösztöndíjnak a kutatási témája.
Hányan kaphatnak ilyen támogatást ebben az évben?
160-an kaphatnak egy évben támogatást, éves szinten 800-an pályáznak. Ami még nagyon fontos, és ezt hozzá kell tenni, hogy az a fiatal kutató, aki elnyert egy Bolyai Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia keretén belül, az egy évi időtartamra pályázhat még a NKFIH-nál, az úgynevezett Bolyai Pluszra. Ez is egy jelentős támogatás, amelyel kiegészül a Bolyai Kutatási Ösztöndíjhoz kapcsolódóknak a kutatási támogatása.
Szigma, a holnap világa.
Eddig ismeretlen József Attila vers került elő, Fehér Anna Magda összeállítása.
Legutóbb 17 évvel ezelőtt bukkant fel új József Attila vers, akkor egy 1925-ben papírra vetett háromsoros rögtönzést találtak. Most azonban egy 10 évvel később írt 1935-ből származó József Attila kézirat került elő egy 4 lapból álló notesz töredékben. Jellegzetes József Attilai kézírással olvasható a 8 soros költemény. Mutatta be a kéziratot Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész.
Ez egy nagyon jelentős kultúrtörténeti esemény, aminek most a részesei lehetünk. Előkerült József Attilának egy új, eddig ismeretlen 8 soros verse. Nagyon jellegzetes József Attilának a kézírás, ezért is azonnal felismerhető. Ezt töltő tollal írta, datálta ezt a kéziratot, 1935. március 8-án írta, saját kezűleg, alá is írta, a versnek az a címe, hogy Edit. Gyömrői Edit József Attilának az akkori analitikusa, későbbi szerelme.
Bíró Balogh Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a most előkerült költemény az első Gyömrői Editnek írt vers, ezért is irodalomtörténeti jelentőségű. Később az analitikusának olyan költeményeket írt József Attila, mint például a Nagyon fáj vagy a Magány című versek. Bíró Balogh Tamás arra is rávilágított, hogy a most megtalált Edit című vers József Attila egy korábbi korszakhatárt jelölő költeményével is párbeszédet folytat.
Nagyon érdekes vers, mert egy korábbi versére épít rá. 1933-ban írta meg a Szenvedés című verset, és abból a verséből származtatható ez a verse, mint hogyha annak lenne az ellenpontja. Az utolsó strófája úgy szól, hogy ezért a szívemen már nem sötét dolgok ülnek, kedvesem, mosolygok. Ez például ugye egy nagyon ilyen életvidám, örömteli már-már optimista hangvételű lesz, mosolygok, kedvesem, nem sötét dolgok ülnek a szívemen. 1933-ban még éppen, hogy sötét dolgok ültek a szívén. Gyakorlatilag szó szerint idéz a saját korábbi verséből, és az ellenkezőjére fordítja. A negatív tartalmú verset egy pozitív hangvételű, egy önmegerősítő szöveggé formálja át.
Píró Balogh Tamás tanulmányt is írt a felbukkant költeményről. Ebben felhívja a figyelmet, hogy a most előkerült lapok egy nagyobb verses notesz részei lehetnek. A kézirat ugyanis egy lefoglalási jegyzőkönyvvel került elő. Eredeti tulajdonosa József Attila jó barátja, a zsidó származású Barta István volt. A jegyzőkönyv szerint Barta Istvánt 1945. júliusában állították elő, egy évvel korábban még a zsidó származása miatt került munkaszolgálatra, ekkor 45-ben pedig Málenki robotra küldték, és elkobozták tőle József Attila Szép remények című verses noteszét. Márpedig Szép remények címmel verses notesz nem ismert József Attilától, így lehet, hogy több lappangó verse is van a költőnek 1935-ből.
Szigma, a holnap világa.
Napjainkban az élő vizet minőség romlásának megállítása és visszafordítása érdekében egyre gyakrabban fordul a szakértők figyelme a vízi és mocsári növények lebomlásának vízminőségre gyakorolt hatásai felé. Ezt a területet kutatják a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszának munkatársai is. Galapos Mihály kérdezte Simon Szabinát, a mate doktoranduszát.
Mi nem a mesterséges szennyezést vizsgáltuk, hanem a természetes terhelést. Nem pusztán azzal kell foglalkozni, hogy mesterségesen, tehát a gyógyszermaradványok, az olajszennyezés és ilyesmi okoz terhelést a víznek, hanem bele kell számítani magát a háttérterhelést is, amit az ott jelenlévő növények okoznak. És a különböző vízi ökoszisztémákban az egyik központi folyamat a zavarlebontás, amelyet vizsgáltunk is, és ennek az intenzitása a tápanyagok körforgásába alapvető szerepet játszik, így hatással van az ökoszisztéma egészére. Bár a kísérlet jelenleg még nem zárult le, az előzetes adatokból viszont megállapítható, hogy az avarlebontás az általunk vizsgált különböző hőmérsékletű víztestekben eltérően alakul, illetve ezen eltérések növényfajonként és növényszervenként is változnak, illetve a vízhőmérsékleten felül a különböző vízkémiai változók is kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak.
Ha jól tudom, egyébként ezeknél a vizsgálatoknál az úgynevezett avarzsákos módszert használták. Ennek mi a lényege?
Ennek az a lényege, hogy a vizsgálati anyagokat, ezt úgy kell érteni, hogy magukat a növényi részeket a kihelyezés megelőző két hétben gyűjtöttük, levélhullás időszakában, vagyis ősszel. És ezeket a vizsgálati anyagokat tömegállandóságig szárítottuk laboratóriumba, és ezekből 10-10 grammot töltöttünk 15x15 cm-es, 3 mm-es lyukát mérőjű avarzsákokba. És ezeket a megtöltött avarzsákokat a víztestekbe helyeztük, körülbelül 1 méteres vízmélységbe, ezáltal biztosítva az állandó vízborítottságot, egymástól 20 cm-es távolságra.
Mely növények azok, amelyek mondjuk segítenek a vizek minőségének javításában?
A nád, a gyékény is, ami problémát jelenthet, az igazából az invazív szolidágó, az egyre több helyen ütötte fel a fejét, egyre több vízparton. Illetve nem szabad megfeledkezni ugye a magukról, például Balatonban az elterjedt hínárfajokról, az érdes tócsagazról és a füzéres süllőhínáról.
Mert hogy ezek is javítják a vizek minőségét.
Így van. Kísérletünket 2015-ben kezdtük, akkor még csak a Kis-Balatonon, illetve a Balatonon, viszont ez már a doktorim során kiterjedt a Zalamederre, a hévízi tóra, illetve a hévízi lefolyóra is. Igazából az a végső konklúzió, hogy a különböző hőmérsékletű víztestekben a zavarlebontás folyamata eltérően alakul, mind a zavarlebontás sebességét, illetve a tápelemek kioldódását is tekintve.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.